Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit ma. Megpróbálunk a nemzetközi diplomácia bugyraiba belepillantani egy kicsit, mégpedig az 1945 utáni bugyrokba. Abba az időszakban, amikor éppen kialakították a párizsi békét, és kialakult a mai magyar-román határ. Nem volt törvényszerű, hogy ennek a határnak így kellett lennie, mint ahogy ma is van. A népesedési viszonyok alapján sem volt törvényszerű, a politikai helyzet alapján sem volt feltétlenül törvényszerű, de azért mégiscsak így alakult. És hogy ebben mégiscsak van-e valami következetesség, vagy éppen törvényszerűség, ezt szeretnénk megnézni Fülöp Mihály diplomácia történésszel, professzor emeritusszal, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ott kezdjük, hogy hogy alakul ki 1945-ben ez a határ, vagy mégiscsak el kell mennünk Trianonig, mert azért ezt a határt, amit végül újra jóvá hagytak Párizsban, mégiscsak a trianoni békeszerződés alakította ki. Kezdjük ott?
Igen, a trianoni béke által kialakított határ a II. Világháború végén megkérdőjeleződött, méghozzá a győztes nagyhatalmak részéről is. Ugye a négy győztes nagyhatalom, a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország, mindegyik gondolt arra, hogy Magyarország javára változtassa meg a trianoni határt, mert a trianoni határt egyik győztes nagyhatalom sem tartotta ideálisnak, észszerűnek, méltányosnak és igazságosnak. Ez fejeződött ki abban, hogy 1944. szeptember 12-én Moszkvában a román fegyverszüneti egyezmény 19. cikkelyébe emelték azt a meghatározást, hogy Erdély vagy annak nagyobb része Romániának visszaadandó a békeszerződés által feltételezett módon. Mit jelentett ez az Erdély vagy annak nagyobb része? Nézzük a szovjet álláspontot, mert talán ez a legérdekesebb, hiszen a szovjet álláspont 1940-ben, a II. Bécsi döntés időszakában támogatta a magyar területi igényeket, és ebből az állapotból jutott el a Szovjetunió a trianoni határ visszaállításáig. Nagyon röviden, ugye 1940-41-ben a Szovjetunió hajlandó lett volna támogatni a II. Bécsi döntés által kialakított magyar határt. A Molotov-Ribbentrop paktum értelmében a Szovjetunió be akart szállni a II. Bécsi döntés meghozatalába, azonban Hitler ezt megakadályozta. Szovjet részről teljesen világosan érzékelték a magyar hadbalépés előtti napokban, hogy amennyiben a Szovjetunió ezt a magyar igényt támogatja, akkor talán meg tudja akadályozni Magyarország Szovjetunió elleni hadbalépését. Ez fejeződött ki abban, hogy 1941. június 23-án Molotov szovjet külügyi népbiztos hívatta Kristofi moszkvai magyar követet, és teljesen világosan az értésére adta, hogy amennyiben Magyarország nem lép be Németország oldalán a háborúba, abban az esetben a Szovjetunió támogatni tudná az Észak-Erdélyre vonatkozó magyar követeléseket. De mint tudjuk, pár nappal később Magyarország belépett.
A II. Bécsi döntés értelmében viszont Észak-Erdély visszatért Magyarországhoz. Ez egy elég jelentős terület volt, a Székelyföldet is beleértve. Felmerülhetette az 1944-45-ben még, hogy Magyarország esetleg az egész Észak-Erdélyi területet megtarthatja? Azért kérdezem ezt így, mert hogy amit elmondott az előbb, az teljesen világos álláspont a szovjetek részéről. De azért 44-ben, 45-ben mégiscsak reménykedtünk benne, hogy ki tudunk vívni valami olyan helyzetet, amikor Észak-Erdély a miénk maradhat, például a kiugrással.
Pontosan így van, mert hiszen szovjet részről vetették fel ezt az Erdély, vagy annak nagyobb része cikkeit, világosan érthetővé téve Magyarországnak és Romániának is, hogy amennyiben az egyik vagy másik ugrik ki először, annak fogják odaítélni Észak-Erdélyt. 1941. december 16-án Sztálin még arról beszél Eden angol külügyminiszternek, hogy Magyarországot meg kell büntetni többek között azzal, hogy az Észak-Erdély jelentős részét, tehát nem az egészet, a jelentős részét Romániának adják, ez egy büntetés lenne, de ez a lehetőség nyitva hagyta azt a kérdést, hogy mi van Észak-Erdély kisebbik részével, és 1943. június 7-én Molotov szovjet külügyi népbiztos ugyanígy adta tudtára az angol és amerikai nagyköveteknek, hogy nem tekinti teljes mértékben igazolhatónak a második bécsi döntés területi érvényét. Tehát szovjet részről ez a nyitottság megvolt egészen 1944. augusztus 23-áig, amikor, mint tudjuk, Mihály román király sikeres kiugrást hajtott végre a háborúból és a szövetségesek oldalára állt. Ez juttatta el a szovjeteket arra, hogy még mindig a fegyverszünet szövegében nyitva hagyták a kérdést, tehát magyarán nyitva hagyták Horthy kiugrási kísérletének a lehetőségét. Tehát, hogyha Horthy sikeres kiugrást hajt végre, akkor megfontolták volna, hogy a határmenti magyar lakta területeket Magyarországhoz csatolják, de a szovjeteket egy sokkal összetettebb meggondolás hajtotta, ők úgy gondolták, hogy Magyarország és Románia egyaránt ellenség állam, mind a kettőt meg kell büntetni, de szovjet részről a fő megfontolás az volt, hogy Észak-Erdélyt Magyarország rovására odaadhatják Romániának, mert hiszen ők maguk Romániától Beszarábiát és Észak-Bukovinát elragadták, mint tudjuk. Itt jön közbe a másik kérdés, amit most kellene felvetnünk, hogy mi volt az angol és az amerikai álláspont. Az angol és az amerikai álláspont, de főleg az angol az volt, hogy ez a szovjetek szférája, ez a szovjetek dolga. 1944. október 9 és 18 között ugye Churchill a százalékos egyezmény keretében Magyarországot és Romániát egyaránt a szovjet érdekszférába utalta. Tehát a szovjetekre bízták, hogy döntsék el ezt a kérdést. Akik nem egyezkedtek előre a háború alatt ebben a kérdésben, azok az amerikaiak voltak. Az első világháború keserű tapasztalatára építve, amikor titkos szerződésekkel osztották fel Európát még jóval a versailles-i béke szerződések előtt, erre hivatkozva, hogy ezt nem szabad megismételni, ők a háború utára akarták utalni a kérdések eldöntését, és ezért nem fogadták el azt, hogy a fegyverszüneti egyezményben meghatározott vonal az egyben egy végleges békeszerződésbeli vonal volt. Tehát 1944 őszére megfordult a helyzet, a Szovjetunió eltávolodott attól, hogy Magyarország javára bármit is adjanak, mégpedig elsősorban a magyar hadba lépés miatt. Másrészt viszont angol-amerikai részről elindult egy olyan vonal, hogy a háború alatt ezekről a kérdésekről nem szabad tárgyalni, majd a béke tárgyalások alkalmával tisztázzuk ezeket a kérdéseket.
Nem tudom, hogy jól értem-e, hogy ezek szerint egy módon lehetett volna még javítani ezen a pozíción 1944 őszén, hogyha október közepén sikerül a magyar kiugrás, akkor még a reményeink valamennyire éltek volna, mert a Szovjetunió nyilván jó lett volna, hogyha kevesebb katonát veszít Magyarország területén, amit egyszerűen átengedjük Ausztria felé.
Igen, hát a magyar kiugrás kérdése egy világtörténelmi fordulófontot jelzett, mert Horthy, amikor a Teleki Béla faragó Szent Iványi Domokos fegyverszüneti küldöttséget Moszkvába küldte, október 11-én aláírta az előzetes fegyverszüneti feltételeket, amik a trianoni határok mögé visszavonulást irányozták elő. És a szovjetek erre úgy reagáltak, Horthy kérésére egyébként, hogy a szovjet előrenyomulás Budapest felé megállította, és nem engedték be Észak-Erdély fővárosába, Kolozsvárra a román katonai közigazgatás képviselőit és a csendőröket. Egyébként annak köszönhetően, hogy faragó tábornok a maniugárdák atrocitásai ellen tiltakozott. Tehát egészen addig, amíg 15-én nyilvánvalóvá vált, hogy Horthy kiugrási kísérlete elbukik, egészen addig nyitva tartották ezt a lehetőséget. De nem akartak a Mihály királyféle átállóknak a régi történelmi pártok által uralt Romániának sem kedvezni, hanem önálló imperialista hatalmi törekvéseiket megtestesítve november 12-én Észak-Erdélyben egy szovjet katonai közigazgatást vezettek be, tehát nem adták sem az egyik, sem a másik félnek, és a szovjet katonai közigazgatás árnyékában megszerveztek egy észak-erdélyi tanácsköztársaság féle a szovjet államberendezkedéshez hasonlatos közigazgatást, aminek az élén magyar és román kommunisták álltak. Sztálin felismerte azt, hogy Észak-Erdély hovatartozásának kérdése az, amivel Mihály király rendszerét, a monarchiát meg tudja buktatni, és a sarkából ki tudja fordítani, mert a román katonai kormányt, Rödeszkó tábornok kormányát 1945. március 6-án Visinszki szovjet külügyi népbiztos helyettes katonai politikai erőszakot alkalmazva megbuktatta. Helyére Petru Grózát, a szovjet és magyar magyar barát, lényegében kommunista kormányzatot emelte, és a kommunista román kormányzatnak adta ajándékba Sztálin Észak-Erdély közigazgatását, március 13-án Kolozsvárot Mihály király jelenlétében Gróza átvette a közigazgatást, és ezzel a szovjet álláspont végleg a trianoni határ mellett kristályosodott ki.
Mit gondol, a következő esztendőkben lehetett volna még ezen módosítani, vagy nem lehetett volna módosítani? Ugye, hiszen mondja, hogy Románia már 1945-ben tulajdonképpen kommunista befolyás alá került, ott kommunista kormány alakult. Hát Magyarországon ez nem így volt. Magyarországon mi ellenálltunk, ameddig csak lehetett, 47-48-ig ellenálltunk, itt 49-re szilárdul meg a kommunista diktatúra. Ha 1945-ben önként és dalolva behajtjuk a fejünket a kommunista igába, és kommunista kormány uralkodik Magyarországon, akkor még lehetséges lett volna valamilyen módon a 47-es párizsi békeszerződésben jobb feltételeket elérni, területi feltételeket Erdélyt tekintve?
Valóban az a helyzet, hogy 1945. novemberében Magyarországon a kisgazdapárt aratott választási győzelmet. Ennek megfelelően a koalíciós kormány nem azt jelentette, hogy Magyarország kommunista befolyás alá került volna, és ez egy döntő összeütközési pontot jelentett a szovjetek és az angolok, amerikaiak, franciák között. Mert hogyha azt kérdezzük, hogy lehetséges lett volna, hogy a trianoni határnál kedvezőbb erdélyi határt kapjunk, akkor a válaszom erre mindenki éppen az, hogy a tárgyalásokat nézve volt egy ilyen lehetőség. 1945. szeptember 20-án az amerikai külügyminiszter egy kisebb határmódosítást terjesztett a külügyminiszterek tanácsa elé, ami gyakorlatilag a határmenti magyar többségű városok Szatmárnémetitől Nagyváradon keresztül Aradig terjedő sávot jelentette, és ezt a legnagyobb meglepetésre az angolok és a franciák, akik a trianoni döntésnek az értelmi szerzői voltak, támogatták. Annyira, hogy a történelmi emlékezet erről teljesen eltűnt, hogy Bidó francia külügyminiszter még az amerikainál is kedvezőbb határjavaslatot terjesztett elő, ami lényegében azt jelentette volna, hogy az Alföld keleti részét Magyarországnak ítélték volna, míg az erdélyi fennsík Romániánál marad, és Bidó, a francia külügyminiszter visszatérve a Versailles szerződés rendszer egyik fontos részére, a kisebbségvédelmi egyezményre, ami Magyarország esetében az 1919. szeptember 10-ei volt, azt kérte, hogy az ott maradó, tehát Romániában maradó magyarság részére még kisebbségi jogokat is biztosítsanak. És itt van a történelemnek a különös fintora, hogy a Szovjetunió a szovjet barát, kommunista barát Grózát támogatta, ugye a még nem kommunista magyar kormányzattal szemben, és ez volt az oka annak, hogy az amerikaiak ebben a kérdésben nekimentek a szovjet álláspontnak, tehát magyarán meg akarták buktatni a Petru Gróza féle kormányt azzal, hogy Magyarország javára határkiigazítást hajtsanak végre. Sajnos, ami ezután következett, az volt, hogy kialakult 1946 tavaszára ebben az amerikaiak és az angolok számára nem annyira jelentős kérdésben egy nagyhatalmi összhang. Az amerikaiak és az angolok belátták, hogy a szovjetek akarata ellenére nem tudják keresztül vinni a magyar határmódosítást. Abban reménykedtek, hogy valamiféle autonómiát azért a szovjetek majd adnak az erdélyi magyarságnak. Ez jóval később, 1952-ben a Maros Magyar Autonóm Tartomány képében egy sztálini módra, tehát egy ilyen szovjet autonómia formájában ugyan megvalósult, de a határkérdésben 1946. május 7-én a külügyminiszterek tanácsában kialakult az az angol-amerikai szovjet álláspont, hogy a trianoni határt állítsák helyre. És még mindig nem ért véget a versenyfutás.
Ezek a nagyhatalmak, ezek a saját érdekükben cselekszenek, és nem veszik figyelembe másoknak az érdekét. Ha jól értem, akkor 1945-ben már az amerikai és francia, angol érdek az az volt, hogy minél jobban gyengítsék különböző módon a kommunistákból álló román kormányt, és ennek érdekében a még nem kommunistákból álló magyar kormánynak a, mondhatjuk úgy, hogy érdekei vagy akarata mellé álltak. Láthatom így ezt a helyzetet, hogy ez egy ütőkártya egy világpolitikai játszmában?
Hát ez annyira így van, hogy 1945. szeptemberében ezen a kérdésen bukott el a külügyminiszterek tanácsának a londoni ülésszaka, és több hónap szünet után kezdték újra a béketárgyalásokat. Valóban az történt, hogy a nagyhatalmak nem a kicsik vagy a legyőzöttek érdekeit vették figyelembe, hanem kizárólag a saját érdekeiket, és a béketárgyalások is nem a legyőzöttekkel folytak, és nem érdemeik szerint mérlegelték a kérdéseket, hanem a győztesek egymás közötti érdekeiket egyeztették össze, és így alakították ki a konszenzus. Sajnos ez Magyarország és Románia esetében a románok javára billentette a mérleget, mert a Szovjetunió Romániát geostratégilag sokkal fontosabb államnak tekintette, hiszen a Dardanellák felé vezető úton található, mint Magyarországot, amely Horthy kiugrási kísérletével elvesztette hatalmi tényező jellegét, quantité negligeable, elhanyagolható kérdésé alakult az, hogy a magyaroknak bármit is ítélnek. Az viszont biztos, hogy az amerikaiak mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy Mihály királyt, román királyt erősítsék, de ők is abba a hatalmi realitásba ütköztek, hogy Románia szovjet érdekszférába tartozott, és a szovjet katonai jelenlétet, magyarán milliós hadseregek jelenlétét semmi nem tudta ellensúlyozni.
Nézem itt a városokat az amerikai és francia javaslatnál, azt mondja, hogy Szatmárnémeti, Nagykároly, Érmihályfalva, Szilágysomlyó, Zilah, Nagyvárad, Nagyszalonta, Arad maradt volna magyar kézen ennek a javaslatnak az értelmében, és egy nagy magyar többségű terület egyébként itt a határ mellett a Parciumban, hát ez még ugye nem is Erdély tulajdonképpen.
Ahogy Burns amerikai külügyminiszter meg is jegyezte, hogy mintegy félmillió embernek a boldogulását és boldogságát figyelembe kell venni, mert az emberi tényezőt figyelembe kell venni, és ezért javasolta ennek a területnek a Magyarországhoz csatolását, amit egy jelentéktelen kiigazításnak tekintett, de magyar szempontból nagyon fontos lett volna ennek az elismerése, mert azt jelentette volna, hogy a trianoni határ nem szent és érthetetlen.
Ezt a gondolatot, ezt az amerikaiak, a franciák és az angolok egyszer csak elengedik. Mondhatjuk úgy, hogy kiveszik ezt a kártyát a pakliból. Valamiért cserében veszik ki? Kapnak érte valamit?
Igen, kaptak valamit, mert egyszerre 5 békeszerződést tárgyaltak, az angol-amerikai szférába tartozó Olaszország ügyét, és a szovjet szférába tartozó Románia, Bulgária, Magyarország és Finnország ügyét, és valóban szovjet részről megkapták azt a lehetőséget, hogy szovjet részről hozzájárultak Olaszországgal való békekötéshez, ami a nyugati szférában maradt. Annak ellenére tették ezt, hogy például mindenki ismeri, hogy a jugoszlávok, ugye Triest és Isztria kérdésében, mint szovjet szövetséges, mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne valósuljon meg. Tehát ez volt a csere alkú lehetőség. Hozzá kell még tennem, hogy 1946 áprilisában ugye Nagy Ferenc Moszkvába utazik, és Gyöngyösi külügyminiszter felveti a magyar területi igényeket Sztálinnál. Kétféle tervezetet is vittek, egy 24 ezer négyzetkilométernyi úgynevezett nagyparciumi tervezetet, és az úgynevezett éjjeli vonalat, amit Rákosi javaslatára dolgoztak ki 11.800 négyzetkilométernyi területet. Ezek visszhangozták tulajdonképpen az amerikai határjavaslatot, és amikor megkérdezték Sztálintól, hogy lehetséges-e ezt előterjeszteni ők, Sztálin cinikusan azt mondta, miközben ő már eldöntötte a kérdést, hogy hát, hogyha a fegyverszüneti egyezmény, tehát hogy Erdély vagy nagyobbik része Romániához tartozzon, figyelembe veszük, akkor Magyarország kaphat valamit, de hogy pontosan mit kaphat, mondta Sztálin, azt majd meg kell néznünk. Miközben ő már eldöntötte a kérdést, és május 7-ére pedig a másik két nagyhatalom is beleegyezett. Ez hagyta nyitva azt a lehetőséget, hogy egészen a párizsi értekezletig húzódott a kérdésnek a vitatása, mert az amerikaiak azért, hogy valószínűleg bosszantsák a szovjeteket, azért megsúgták Kertész Istvánnak és A.R. Pálnak Párizsban, hogy valami kis területi módosítást terjesszenek elő magyar részről, és valóban előbb egy 22 ezer négyzetkilométernyit, majd a 4 ezer négyzetkilométernyi területmódosító javaslatot Gyöngyösiék a párizsi értekezlet elé terjesztették, sőt az albizottságban, a román politikai és területi albizottságban egy vitára is került sor, ahol Tötörescu román külügyminiszter odaállt úgynevezett Nyugat-Románia térképe elé, és bizonygatta az igazát, miközben magyar részről azokat az érveket hangoztattuk, történeti, etnikai, gazdasági érveket, amiket valamennyien ismerünk, és amik a trianoni határ megerősítése ellen szóltak. Ez a vita azonban már azután következett be, amikor a nagyhatalmak részéről az egyetértés kialakult, az angolok remélték az autonómiát, ennek is a visszhangját találjuk 1946 júniusában, magyar részről ugye a Jakab-fi terveket, tehát a székely autonómiára vonatkozó négyféle elképzelést felvetették, ugye nem terjesztették a békekonferencia elé, de a magyar gondolkodás elindult abba az irányba, hogy jó, hát a határ kérdéssel ilyen körülmények között már nem tudnak mit kezdeni, de a Erdélyben maradt magyar kisebbség emberi, gazdasági és kulturális jogaival igen, előterjesztették a nagyhatalmak elé, szintén a párizsi értekezleten azt a kisebbségi kódexet, amely Magyarország szomszédai esetében nagyhatalmi garanciával a kisebbségi jogokat erősítette volna meg. Ez a kezdeményezés sem jutott sikerre, ebből annyi maradt, hogy az elmúlt 77 évben a magyar külpolitika határkérdések bolygatása helyett ráállt arra a vonalra, amit kisebbségvédelemnek és autonómia követelésnek nevezünk. Tehát miután az európai rend részeként a magyar és a román határt nagyhatalmi szentesítéssel lényegében a trianoni határnál bonták meg, ennek nagyon nehéz lenne másképp neki feszülni, mint a határon túli magyarok kisebbségi jogainak érvényesítésével.
Hát ez az európai rend, ami kialakult az 1910-es évek végén, 20-as évek elején, nem mondhatjuk, hogy ez éppenséggel Magyarországnak kedvező európai rend.
Pontosan így van, mert hiszen a szovjetek, az angolok és az amerikaiak, akik ezt a békerendet megalkották, a Kárpát-medence kérdéseinek egyikét sem oldották meg, és ezért a felelősség őket terheli. Érdemi rendezés helyett saját érdekeik összeegyeztetése történt meg, azzal, hogy pacifikálták, hogy a békét, amit megteremtettek, hogyha visszanézünk, szilárdnak bizonyult. De különösen a magyar békeszerződés esetében, de ez a romára is vonatkozik, nem oldották meg azt a kérdést, hogy Magyarországnak és Romániának visszaadták volna a függetlenségét és szuverenitását, mert hiszen 1955-ig az osztrák szovjet zónákkal való összekötetés biztosítására szovjet csapatok állomásoztak Magyarországon és Romániában is, mint tudjuk végül is Magyarországon 1991-ig, Romániában 1958-ig, tehát nem állították helyre ezen államok szuverenitását, ezek megszállt országok maradtak. Nem biztosították a kisebbség az autonómiát, és nem biztosították a kisebbségi jogokat. Ennek következtében ugye a pacifikálás megtörtént, de a lelkek megbékélése, ahogy mondani szokás, az nem történhetett meg, mert hiszen az általuk eredetileg nem ideálisnak, nem észszerűnek, nem méltányosnak, nem igazságosnak minősített trianoni határokat állították helyre.
Amiket szintén ők hoztak létre.
Amiket szintén ők hoztak létre.
Na de hát várhatunk-e egy nagy hatalomtól, vagy nagy hatalmaktól más működést?
Itt jutunk el ahhoz a ponthoz, ami a mai nemzetközi életnek is a központi kérdése, hogy lehetséges-e béke, úgyhogy ne nagyhatalmak által diktált béke legyen, hanem tárgyalásos, a győztesek és a legyőzöttek érdekeit egyaránt figyelembe vevő és azokat kiegyenlítő tartós béke, tartós vagy örök béke létrehozása lett volna a cél. És hogyha visszanézzünk az 1947-es párizsi békeszerződésekre, akkor azt kell megállapítani, hogy ezek nagyhatalmi, diktált és Magyarország meg a többi legyőzött esetében büntető jellegű béke volt, és Magyarország esetében, mint hogy a többi esetében is, a büntetés a területi rendezésben, jóvátétel fizetésében, katonai rendelkezésekben, tehát megszállás kérdésében jelentkezett. És ezt bizony nem kellene megismételni, mert hiszen nem akarok, mint diplomácia történész, a régmúltba visszanyúlni, de legutoljára a Veszváliai béke és a Bécsi kongresszusnak a békerendszerre volt az, amikor legyőzöttel szóba álltak, ugye a Bécsi kongresszuson Talleyrand a legyőzött Franciaország érdekeit kitűnően érvényesítette. Ez a két békerendszer volt az utolsó, ami tárgyalásos békének minősíthető, és nem diktált békének. És ezért megmaradtak tartósak. Vécsi kongresszusnak a békéje egy évszázadig fennmaradt Európában.
Történészként mit gondol arról, hogy ilyen helyzetben egy akkora méretű és akkora lakosságú országnak, mint Magyarország, milyen lehetőségei vannak a nagyhatalmak között? Felismerni a nagyhatalmak érdekeit, és valamilyen módon azt is kitalálni, hogy melyik nagyhatalom fog győzni a nagyhatalmak versenyében. Vagy a saját érdekeinkre kell tennünk, ezt kell néznünk?
Kétségtelen, hogy a győztessel vagy az erősebbel szövetkezésnek a lehetősége mindig ott van a kisállamok számára. Történész kollégám egy gyönyörű metaforában összegezte ezt a könyvének a címében, Megalkuvás vagy erőszak. Borhin Lacinak a kitűnő könyvének ez a címe. Egy kis államnak, amelynek a hatalmi súlya kicsi, és erővel nem tudja érvényesíteni az érdekeit, semmilyen más lehetősége nincs, mint alkalmazkodni a fennálló nemzetközi helyzethez, megpróbálni tárgyalásos úton, szövetségben másokkal érvényesíteni az érdekeit. Mert egyébként a II. Világháború alatt a szélsőjobbon vilatai részéről felmerült gondolat hatalmasodhat el, aminek ő azt a címet adta, hogy egyedül vagyunk, tehát egyedül egy kis ország nem maradhat a nemzetközi küzdőtéren. Viszont van ennek egy másik oldala is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az életérdekeinket érintő kérdésekben nem lehet visszavonulni, és azokat mindenáron tartani kell, még akkor is, hogyha ezek az eszmék, vagy ezek a gondolatok, vagy ezek az összecsapásokban elbuknak, mert vannak örök nemzeti érdekeink, például az egyetemes magyarság képviselete, amire egyébként csak a magyar kormány képes, mert senki helyettünk más nem fogja képviselni, és ezekhez viszont ragaszkodni kell, vagy a kisebbségi jogok, vagy az emberi jogok érvényesülése, és ahogy mondtam, gazdasági és kulturális érdekeinknek az érvényesülése, mert ezt helyettünk más nem fogja képviselni.
A románok a 20. században mit csináltak jól? Azért kérdezem ezt így, mert ugye 1916-ig tulajdonképpen német és osztrák-magyar monarchiás szövetségben vannak, de 1916-ban, ha úgy tetszik, átállnak, és megtámadják a volt szövetségest, a jövendő győztes szövetségében. 1918-19-ben nagyon szép példáját látjuk, megszállják Magyarországot is. A II. Világháborúban tulajdonképpen ez megismétlődik, hiszen először német szövetségben vannak, majd a kellő pillanatban kiugranak, átállnak a szovjetek oldalára, de olyannyira átállnak, hogy kommunista kormányt is állítanak Románia élére, és ez már teljesen a szovjetek érdekében tud cselekedni. És akkor itt eldől megint a kérdés. Eldől egyszer 1916-18-19-ben, amikor jó oldalra állnak, és eldől egyszer az 1940-es években, 44-45-ben, amikor szintén a jó oldalon találják magukat. Ez egy tudatos, jól felépített stratégia, ami történelmi eredményeket hoz, vagy egyszerűen csak így alakult a helyzet, és lepotyogtak a morzsák az asztalról.
Kertész István jellemzi Románia háborús teljesítményét 1945 nyarán, ahol körbe úgy fogalmaz, hogy a román diplomácia csodálatos rugékonyságot bizonyít, és a román politikai géniuszt pontosan ezért, amit az előbb mondott műsorvezető úr, nem szabad lebecsülni, de, és ez a fontos a hatalmi játszmáknál, hogy Romániának a priusza a náci Németország melletti háborúban sokkal súlyosabb, mint Magyarországé, hiszen az első pillanattól kezdve többször nagyobb haderővel álltak a náci Németország mellé, mint a többi német csatlós állam, de ezeket ellensúlyozza az, hogy a szovjetekkel szemben reálpolitikai adottságokból adódó ellentéteik vannak, amik Magyarország esetében nincsenek meg, és ez a reálpolitikai adottságokból való ellentét, ez ma is megvan. Hát látjuk a geostratégiai játszmában, ami most folyik, és ez Beszarábia és Észak-Bukovina. Ezt a román diplomácia kiegyenlíteni akkor sem tudta, és a mostani helyzetben is, mint ahogy látjuk, ugye a Molotov-Ribbentrop paktumra való késői válaszként az, ami most történik, ez fennmarad. Tehát a diplomácia egy bizonyos rugékonyságot, apró előnyöket be tud hajtani, de a reálpolitikai adottságokon nem tud változtatni, és ez Romániára is, de természetesen Magyarországra is, és mindegyik más államra is vonatkozik.
Igen, de hát a románok legfeljebb, mondhatjuk így idézőjelben, lemondanak majd Beszarábiáról, meg Észak-Bukovináról Erdélyért cserébe.
Ez történt.
Igen.
Ez történt, de ez a lemondás, ez nem önként és dalolva történt, hanem szovjet katonai erőszak hatására.
Beszélgetünk a nemzetünk sorsáról, és azért tettem fel ezt a kérdést, hogy lássuk el, mert ez nem csak a múltunk, ez a jövőbeni problémáink egyik forrása is, amiről most beszélünk.
Igen, hát ilyenkor jön a történelmi párhuzamoknak a kérdése, hogy vajon mi megtehetjük-e azt, hogy sugalmazunk megoldásokat olyan helyzetekre, amik a történelemben egyszer már felmerültek.
Jó, hát egyszer már sikerült, mondta valamelyik honlap múltkor, de hát máskor meg nem sikerült. Próbáljunk ezekből tanulni minden esetre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a II. Világháború utáni magyar-román határ kialakulásáról beszélgettünk, hogy miként történt ez az 1947-es párizsi békeszerződésben, lefektetett határok miként alakultak ki, hogy ezek egész pontosan Románia esetében a trianoni határok egyébként, miért nem sikerült módosítást elérnünk, miközben voltak erre törekvéseink nekünk is, és hát a győztesek közül is néhány nagyhatalomnak. Akivel beszélgettem erről a témáról, Fülöp Mihály, diplomácia történész professzor emeritus, akinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezet, továbbra is keressék a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra.